Bogárdi Szabó István, református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke az Inforádió arénájának vendége. A szünetben is arról beszélgettek, hogy nagyon komoly kérdéseket kell feltenni, csak válaszokat is kéne rá találni. Milyen kérdések és milyen válaszok állnak rendelkezésre egyáltalán, Gáncs Péter?
Hát talán oda kanyarodnék vissza, amiről előbb hallottunk, ez a bizonyos megtérés. Ez egy nagyon kegyes szlogennek tűnik, de azért jó, ha tudják a kedves hallgatók, hogy az egész reformáció ugye azzal indult, hogy 95 tételt kiszögezett Luther a Wittenbergi Vártemplom kapujára, és az első tétel arról szólt, hogy naponkénti megtérés kell, hogy legyen az ember élete, vagyis állandóan megpróbálni korrigálni, tehát mint egy repülőgép, amely állandóan kapcsolva az irányító toronya, hogy nehogy letérjen a pályáról, mert akkor abból katasztrófa lesz a helyes útvonalról. Na most valahol most tényleg letértünk az isteni irányító torony által nekünk szánt pályáról, és azt lehet érezni, amiről szintén már szólt a püspök kollégám, hogy Európa is lassan egy zuhanó repülésbe kerül, tehát nem lehet tartani azt a szintet, ahol vagyunk, mert ez egyszerűen a lehetőségeinken felül élünk. Tehát nem igaz, hogy egy osztrák vagy egy svéd háromszor annyit dolgozik, mint egy magyar, mégis háromszor, négyszer annyit keres, ugyanazért van néha kevesebb munkáért. Tehát itt van valami olyan alapvető igazságtalanság, tehát itt nagyon komolyan kéne ezt a szót is kimondani, hogy igazság, és ez a Bibliának egy nagyon-nagyon sarkalatos szava, hogy addig kár békességről beszélni, meg jólétről, amíg az igazságosság sérül, és mások kárára vagyunk mi gazdagok, vagy élünk a lehetőségeinket messze túl. Tehát a megtérés valami olyasmit jelent, hogy az ember Isten felé fordul, és magába fordul, és akkor észreveszi, hogy rossz irányba megy. Ugye a bűnnek a szava a Biblia görög nyelvén, amartia, ez egy céltévesztés jelent. Az ember eltévesztette az Isten által kapott, teremtésben kapott célját és küldetését, csak önmagát próbálja építeni, csak önmaga körül forog, és ebből szeretne az Isten kiszabadítani minket arra a szabadságra, hogy azt a küldetést töltsük be, amire teremtettünk, Isten képmása vagyunk, vele való közösség, és a teremtménytársa való közösségre vagyunk teremtve és formálva.
Ne gazdagodjunk, csak ha mondjuk feltalálók vagyunk, mert hát ugye minden más gazdagodás az mások kárára, üzleti ügyességből fakad, nem?
Nem biztos.
Bogárdi Szabó István?
Nem, egyáltalán nem biztos. Akkor hozzuk be képbe Calvint is, akire rá szokták fogni, hogy kitalálta a kapitalizmus, de nem ő találta ki. Pénz már előbb is volt. De ő mondja, éppen Luther Kiskátéjára rímelve, hogy a ne lopj, mikor magyarázza a tíz parancsolatot, ne lopj. És nagyon megrázó módon ez a reformáció korának egy nem újítása volt, egy felfedezték a régi igazi szemléletet, ez egy újra felfedezés volt, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy egy jó társadalomba ott hagyhatom a parkba, a padon a pénztárcámat, a mobiltelefonomat, a laptopomat, az autókulcsomat, és 5 napúval visszamegyek, és ugyanott van, mert nem lopja el senki. Ez nem csak ezt jelent ez a parancsolat, hanem az a kérdés is szüntelenül benne van, hogy amit én kaptam, csúnya szóval mondom, én szereztem, az én jövedelmem, javadalmam, nyereségem, szép keresztény nyelven, amivel Isten megáldott bőséggel, az nem csak azért van, hogy nekem jó legyen, hanem köszönjem meg, és fordítsak belőle a más javára. Ha ezt én elmulasztom, akkor már lopás vétségébe vagyok vétkes, mert az ember sáfárságra kap mindent. Tehát nem önmagának kapja, sáfárságra. És úgy érzem, hogy a 20. század végig, 21. század Európa, ha valamit fel lehet róni nagyon mélyen, akkor ebben vétkes. Csak az egyszerű reklámot hadd idézzem, ami mindent áthat, mindenütt ott van, és ez egy siker szlogen, mert megérdemlem. Mert megérdemlem. És ez kezdve attól, hogy egy új sprét lehet vele eladni, vagy egy új autót, vagy nem tudom, mit el lehet belőle menni, valahol jól érezni magunkat. És azért sikeres ez a szlogen, mert már találkozik, összetalálkozik az így gondolkodó emberrel. Ez egy nagyon súlyos. A másik egy kicsit messzebbre megy, menjünk vissza 1500 évet, mert hát sok évforduló van. Amikor a római birodalomnak a határai recsegtek, ropogtak, mi most éppen itt a stúdióban, ugye a Duna partján ülünk, a túloldalon már a jazigók meg a makromanok ostromolták itt a római birodalmat, harmadik, negyedik, ötödik században vagyunk, és mindig feltették a kérdést a birodalomba élő keresztényeknek, hogy most mi csináljunk? Nyissuk meg a határokat, a limeseket, úgyis átjönnek, befagy a Duna jege, úgyis átjönnek, építsük még várakat, hívjuk ide a légiókat. A keresztények ellentmondásosan feleltek erre a kérdésre, többek között azért, mert nincs a kezünkben történelem forgatókönyve, ezt ne tessék elvárni a keresztényektől se. De másrészt azért, mert jobbára azt mondták a keresztények, hogy hát engedjük be őket, bízzátok ránk, és mi keresztényeket csinálunk belőlük. Ez feszültség volt a régi római birodalomban, mert elvárták volna a keresztényektől és mint birodalmi polgároktól, hogy ők is álljanak a határos, védjék meg, ne engedjék meg, ugye, tartóztassák fel a népfándorlást. Ők meg azt mondták, hát ha jönnek, bízzátok rájunk, mi több, kimentek közéjük, elmentek a pogány régiókba, és ott is térítettek. Ma mi van Európában? Hát mindennek lehet lenni, csak keresztjénnek nem. Ha arról hallok, hogy Európa szerte ötletelnek azon városokban, hogy ne tegyük ki a karácsonyfát, mert zokon veszik az ide bevándorlók. Vegyük le a templomokról a keresztet, mert megsértjük vele az ideérkező muszlimokat. Egy menekült táborba mindenről lehet beszélni, csak a vallás identitásról nem. Akkor azt gondolom, hogy megint egy súlyos kérdést föl kell tenni Európának, mert milyen érdekes, mégis akik ide jönnek, például a Közel-Keletről, Afrikából, ha akarjuk, ha nem, úgy tekintenek ránk, mint kereszténységre. Van egy ismerősöm, aki a Damaszkusz Egyetemen tanult 2 évig annak idején, végighallgatott a legokosabb muftikat, filozófusokat, arab bölcselőket. Ő a 2000-es évek elején Európára úgy tekintettek, mint keresztjén civilizációra, kultúrára. Tehát milyen sok szegényeknek ide jönnek, aztán
azzal szembesülnek,
keresztet se találnak.
Amit Jézus mondott, hogy azzal szembesülnek, hogy a só ízét veszítette. Ugye Jézus úgy definiálta a tanítványok küldetését, tanítványai küldetését, hogy ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszíti, akkor semmire se jó. Tehát az a kereszténység, amely elveszíti ezt a jézusi ízét és küldetés tudatát, az tényleg csak arra való, hogy kidobják és eltapossák, ahogy Jézus beszél erről. Tehát itt az az izgalmas, hogy tudunk-e újra egy olyan reformációt megélni, ahol visszakapjuk ezt a só küldetést, aminek az a lényege, hogy nem a mennyiség az izgalmas, mindig számolgatjuk, hogy hányan vagyunk, hanem hogy akik vagyunk, tudunk-e jó értelme hatni a környezetünkre, tehát ízt, az amatot vinni a környezetünkbe, a romlási folyamatokat valamiképpen lelassítani, vagy megállítani. Ugye itt azért arról is beszéljünk, hogy Európának az igazi nyomorúsága, hogy már nem becsüli az életet, nem adja tovább az életet. A társadalmak többsége az már egy minuszos demográfiai trendben él. Tehát egyszerűen az életet nem tartom olyan értéknek, hogy tovább adjam, és így hát épülünk le, és akkor hát itt jön az a gondolat, hogy akkor hívjuk be a olcsó munkaerőt, majd megoldják helyettünk a piszkos munkát.
Az hogy lehet, hogy az életet nem tartja valaki értéknek, amikor a sajátját nagyon is annak tartja?
De csak a sajátját tartja a életnek. És nem gondol arra, hogy a mi küldetésünk az életnek a tovább adása. Tehát ez nem csak biológiailag igaz persze, hanem az evangélium tovább adása is. Tehát Jézusnak a bizonyos missziói parancsa az azt jelenti, hogy add tovább az élet beszédét, és ha ezt én nem adom tovább, csak a saját kis életemet építem, akkor jön az a zsákutca, amibe belekerültünk.
De ez egyszerű őzés? Vagy megszokás, vagy mi?
Sok minden van ebben. Szokták mondani, hogy a boldogság kastélyának az ajtaját bezárják, és akik későn érkeznek, azok ezt olvassák a kapun, hogy késő. Tehát miközben az egyes ember hihetetlen magaslatokba emeli önmagát, önmagának él, mindent önmagára irányít, azért mondom, hogy ez egy zsákutca, mert ez egy zsákutca, nagyon hosszú zsákutca, nagyon sokat kell benne menni, mire az ember rájön arra, hogy nincs tovább, és akkor utána meg vissza kell tolatni. Aki már utóval tolatott vissza Kacskaringó Zsákutcából, az tudja, miről beszélek. Mert hogy mégiscsak úgy van megkonstruálva az ember, hogy akkor teljesedik a boldogsága, a társa van, akkor teljesedik a boldogsága, a családja van, akkor, hogyha tud a felmenőiről, akkor a számon tartja a gyerekeit, és unokát vár, akkor, hogyha rokoni kötelékekbe van beágyazódva, akkor, ha szót ért a barátaival, tehát nem csak neki teljesítő balekok vannak, hanem igazi barátai vannak, akikért meg az életet is oda tudja adni, akkor, hogyha vannak identitásai, nyelvidentitása, kulturális identitása, transzcendens identitása. Tehát a mai Európa egyik végzetes zsákutcája az, hogy individualizálja az embert, és mindenkit egy önmagában álló kis, bocsánat, így mondom, ilyen szerencsejáték automatává tesz. És akkor a körülöttünk élő emberek dolga az, hogy dobálják be nekünk a sok pénzt, és mindig mi nyerünk. Mindig, soha nem jön ki a másiknak semmi. De hát, bocsánatot kérek, ha mindenki ellené lesz, akkor ki fog a másikba belefektetni valamit? Ki fog a másiknak valamit adni? Nem kell a gyerek, nem kell a család, illetve nem kell az elkötelezés, lerúgom magamról a családot, testvéreket, szülőket, mindenkit, azért, hogy egy kicsit több legyen, és ez a sok mai tragédiának, meg drámának mindig a végén, amikor megérkezik valaki a boldogságvárához zárt ajtót talál, és az van rákírva, hogy későn vetted észre, hogy kellett volna egy társ, későn vetted észre, hogy kellett volna a gyerekeket vállalni, későn vetted észre, hogy el kellett menned édesapádhoz meglátogatni, még halálos ágyán elbúcsúzni, későn vetted észre, hogy a barátaidhoz hűségesnek kellett volna lenni, és sorolhatnánk a végtelenségét.
Gáncs Péter?
De itt jön azért megint csak a én veszőparipám, a szabadság, hogy önmagamtól tudok-e szabad lenni, mert ez a rettentes, hogy az ember valójában saját magába szeretett bele, és csak önmagát építi, és az a szabadulás, hát hogy erről szól a karácsonyi evangélium, hogy szabadító született néktek, ugye, és mert érdekes, egy kisgyermekként jön el az Isten ebbe a világba, azért karácsonytájén ezt is jó hangsúlyozni, és az az igazán izgalmas, amikor önmagamtól tudok úgy szabaddá válni, hogy fontos számomra a másik öröme, a másik boldogsága, a másik jóléte. És ez az a szabadság, azt gondolom, amit igazán Krisztus elhozott ebbe a világba, aki tényleg soha semmit nem tett önmaga megmentésére, ezzel vádolták a kereszten is. Másokat megmentett, magán nem tud segíteni? Nem akart, mert szabad volt arra, hogy az életét is odaadja a barátaiért és az emberiségért.
Azt mondta, hogy nem akart. A szabad akarat, az ember szabad akarata, az hogy jön a képbe? Van egyáltalán az embernek szabad akarata?
Most már filozofálni fogunk, természetesen van, csak nem elég.
Nem elég szabad, vagy nem elég erős?
Nem elég a szabad akarat. Tehát ezt szoktam mondani a tanítványaimnak, és mindig vitatkoznak a szabad akaratról, hogy édesem, én személy szerint nagyon szeretnék kiterjesztett kezekkel, madármozdulatokkal repülni. Nagyon akarok. Állandóan ezt akarom. Nem megy. Nagyon akarja az európai ember, hogy egy hosszú távon nemzedékekre jól berendezett, békekellékekkel felszerelt, biztonságos világba éljünk. Nagyon akarjuk. Jelek szerint kevés az akarat. Tehát a szabad akarat az igencsak korlátos, természetesen bizonyos mozdulatokra, léttevékenységekre nézve szabad vagyok. Még egyszer, ha térjünk vissza Lutherhez, amikor megsejti, hogy Istennek kell elrendezni a dolgát, a végső kérdéseket kell elrendezni, Németh Lászlóval szólva, az üdvkérdés, ez a végső kérdés, ezt kell elrendezni, és elindul Isten felé, és ugyanúgy indul el, ahogy fiatal karrierestaként elindult, hogy mindenkit félre söpör, megy egyenes Istenhez, és újra meg újra azt kell észrevennie, hogy mindig van egy akadály, ami nem tud túljutni, hogy Isten ez érjen. És ez saját maga. Tehát a nagy szabad akaratunkkal, azt csinálunk, amit akarunk, amelyhez most már az európai civilizáció ezernyi jogot is biztosít, az én akaratommal senki nem szegülhet szembe. Újra meg újra azt a kérdést kell feltennünk, hogy rendben van, megkaptad, akarhatsz, meddig érsz el az akaratoddal? Igazán elérjük-e szabad akaratunkból azt, amire vágyakozunk, azt, ami szükséges, azt, amit fontosnak tartunk, az, ami, megint az íróval szólok, ami az üdvkérdés. Itt isteni intervenció, kegyelmi beavatkozás nélkül nem jutunk tovább semmire se. Van az emberi létnek természetesen egy végső szép mozdulata az elfogadásé. Ki tud igazán elfogadni az, aki szabad?
A karácsonynak mi a szerepe a reformációban? Egyáltalán volt-e valamilyen kitüntetett szerepe? Mert most karácsony jön.
Hadd utaljak arra, amit nem biztos, hogy mindenki ismer, hogy van egy reformációi emlékpark Budapesten, a Vasari Evangélikus és Református templom között, ahol van 4 oszlop, reformáció 4 pillére, ugye egyedül a kegyelem, a hit, a Szentírás és Krisztus, és az a érdekes, hogy a 4 oszlopból az egyik az legalább egy méterre magasabb, mint a másik 3, és talán sejtjük, hogy melyik, a Solus Christus, egyedül Krisztus. Most karácsony, Krisztus születésének az ünnepe, és valójában ezt a Krisztust fedezte föl legnagyobb ajándékként újra a reformáció. Tehát én azt gondolom, mivel Krisztus ünnep, a karácsony, a reformáció is egy Krisztus ünnep, és így tudom a kettőt nagyon jól összekapcsolni. Valójában a visszakapott ajándék, ugye az ember elveszítette a kapcsolatát az Istennel, vagy legalábbis nagyon nehezen találta a kapcsolatot Krisztus előtt, próféták próbáltak közvetíteni, segíteni, kisebb, nagyobb sikerrel, vagy éppen kudarccal, és akkor ugye karácsony éjszakáján megszólal az Isten. Mi a csendesét énekeljük, de nem a csendről szól a karácsony, hanem hogy megszólal az evangélium, hogy ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, megtartó, vagy szabadító, vagy üdvözítő, bármelyik fordítású született nektek a Dávid városában Jézus Krisztus. És ezt fedezte föl újra valójában a reformáció, hogy Krisztus a szabadító, a szabadság forrása, ő az ajándék. Ha őt elfogadom, akkor el tudom mondani azt a kicsit misztikus páli mondatot, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez nem valami tragikus önpusztítás, önfeladás, hanem az életemnek a kiteljesedése, hogy én vagyok az az ember, ugye Pilátus mondja Jézusra mutatva, hogy íme az ember, nem is tudta, hogy milyen bölcsességet mond, az igazi új Ádám, ahogy az Isten megteremtette, megálmodta az embert, az jelent meg Krisztusban, és ha én őt engedem be, őt fogadom be az életembe, akkor ezt a Krisztust tudom én is valamiképpen továbbadni, vagy kirajzolni.
Hogy lehet ma valaki református vagy evangélikus, anélkül, hogy beleszületne? Mert egész eddig az útról beszélgettünk, csak a technikai kérdéstől még nem. Bogári Szabó István.
Ez a beleszületés egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt nem baj, hogyha valaki beleszületik. Én is beleszülettem, nem bánom. Most visszafelé menőleg azt tudom mondani, hogy nem bánom. Szerintem senki nem bánja, hogy beleszületik az evangélikus kereszténységbe, a római katolikusba, a görög keletibe. A protestantizmusban, de megvan ez a római katolicizmusban is, van azonban egy pont, hogy felnővén a szüleink jóvoltából a hívő életnek, vagy a vallásos életnek az elemi gesztusait megtanulja az ember, a nagymama odul az ágyam szélére, vagy az édesanyám megtanít imádkozni. Ezek nagyon fontos dolgok. Még harukkapálva is, sötétkék kantáros gatyába fehér zoknuma, elmentünk vasárnap templomban. Nem mindig élveztem. De azért mégis van egy pont, amit mi konfirmálásnak nevezünk. Kiskamaszkorra esik, vitatkoznak rajta, hogy jó időpont ez. Szerintem jó időpont az a 14-15 éves kor, amikor robbanásszerűen nyílik ki valaki, akkor önként és szabadon újra elkötelezheti magát, felnőttként pedig nagy szeretettel várom mindenkit, minden gyülekezetben úgynevezett felnőtt konfirmáció, vagy akár keresztelésre való felkészítés. És az az érdekes tapasztalatom, hogy úgymond a késő jövők, vagy a később jövők, akiknek nem volt családban, közösségben keresztény előélete, szabad ezt mondani, na, a keresztény közösségben ugyanolyan rangúak, ugyanolyan jogúak, ugyanolyan befolyásuk van, ugyanolyan érvényes a hitük, ugyanis miközben mi mostan időrendben, horizontálisan, diakronikusan mondunk valamint, hogy megszületett, mi történt vele, hogy került oda. Aközben az egész kereszténységnek van egy vertikuma, vagy ha lehetne ezt mondani, van egy minőségélve. Aki ezt magához előli, onnantól kezdve legfeljebb azt panaszolhatja Istennek, mint Szent Ágoston a megtérésekor 35 éves korában tért meg, hogy miért ilyen későn? Miért nem kapott ebből a jóból előbb?
De talán a beleszületés mellett érdemes egy olyan szót is használni, amit ugye Jézustól hallunk, ez a újonnan születés, ugye egy öreg írástudó megy el hozzá este, Nikodémus, hogy most akkor hogyan is van az Isten országával, és akkor Jézus elég radikálisan azt mondja, hogy szükséges újonnan születni, és akkor ezt nem érti az öreg, hogy lehet öreg fejjel újonnan születni, és akkor itt beszél Jézus a léleknek a munkájáról, és hát gondoljunk csak arra, hogy ez a lélek indította el, ugye első pünköskor, azt a bizonyos forradalmat, ez a lélek söpölt végig 500 éve Európán, és ez a lélek az, aki ma is meg tud minket újítani, tehát a beleszületés is persze, hogy lehet egy ajándék, de a beleszületéshez még szükség van arra is, hogy az Isten szent lelke tegye élővé és hatóvá mindazt, amit esetleg én örököltem a szüleitől, ami tradíció. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk igazán az a reménységünk itt az 500. évforduló tájékán, hogy ez a fajta szélvihar, ami föl tudja éleszteni a pislákoló hitet és a lassan kialvó szeretetet vagy reménységet ezen a kontinensen, föl tud minket éleszteni, föl tud minket rázni, ébreszteni minden szempontból. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy lehetőség.
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke és Bogárdi Szabó István református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!